Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a drága gyülekezetet, köszöntöm a keresztelőre érkezett családokat, szülőket, keresztszülőket és az egész családot. Köszöntöm a július hónapban született gyülekezeti tagokat, akik ebben a hónapban adtak hálát Istennek életükért. Isten tiszteleti alkalmunkon köszönteni fogjuk családi Isten tiszteletünkön a születésnaposokat is. Isten igéjével hadd köszöntsem a drága gyülekezetet. Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Hát valóban így legyen, hogy háza népe legyünk Istennek, és a szenteknek a közössége. Ez nem szenteskedő beszéd, hanem az Isten igéje egyértelműen beszél arról, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Nem azért vagyunk szentek, mert olyan szentek lennénk, hiszen tele vagyunk bűnnel és gyarlósággal, de van megváltónk, Krisztusunk, aki megszabadít bennünket, megmos bennünket vére által minden bűnünktől, és Krisztuson keresztül tisztának és szentnek lát bennünket a mindenható Isten. Ez a mi örömünk, és köszöntöm a gyászoló testvéreket is, azokat is, akik emlékeznek szerettükre. Isten tiszteletünkön imádkozni fogunk a vigasztalásra szoruló testvérekért, és hálát fogunk adni elhunyt testvéreink életéért is az oráció ökumenikában. És hadd adjam át a gyülekezetnek Krisztián köszöntését, hiszen neki kellene itt állni a helyettem, de Kölcsei szolgálata miatt helyettesítem férjemet. A hirdetéseket olvasom, szeretett testvére. Csépe Andrea, a magorok között szolgáló misszionárius, július 29-én, vasárnap 17 órakor, az Élinben tart előadást munkájáról. Szeretettel várják az érdeklődőket. Július 30-tól augusztus 3-ig 5 napos klubot tartunk Vargabokorban, az Immanuel Imaház udvarán. Minden 14 év alatti gyermeket szeretettel várunk erre az alkalomra. Egyéb hirdetések. Hirdetjük, hogy a konfirmációi istentiszteleten készült képek és CD elkészültek, és a hivatalban lehet átvenni. Testvéreink figyelmébe ajánljuk kiadványainkat, a Bach és Liszt műveket tartalmazó CD-t, a Mélyen meghajlok című CD-t, a Kövekbe épített hitvallás című jubileumi könyvet, valamint megérkezett a Fénysugarak igemagyarázatos füzet második fél évi száma. Mindezek a lelkészi hivatalban megvásárolhatóak. Az evangélikus élet 250 forintért kapható a kijáratnál. A mindenható Isten adja, hogy gyülekezetünk épülésére és Isten dicsőségére legyen a mai alkalmunk. Isten tiszteleti alkalmunkat folytassuk megkezdett énekünk utolsó verszakának eléneklésével. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Az Úri a föld, és ami azt betölti, a földkerekség és annak lakói. Énekeljetek az Úrnak öröm újongással, énekeljetek áhítatos szép éneket, mert Isten az egész föld királya, Isten uralkodik a népeken. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Kegyelemért könyörgök, Istenem, bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Istenünk, aki előtt nyitva van minden szív, és aki előtt semmi el nem titkolható, tisztítsd meg szívünk szándékát szent lelkeddel, hogy igazán szeressünk téged, és méltóképpen dicsérjük szent nevedet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet Isten igéjét, Márk evangéliumának 8. fejezetéből az első 9 verset a következőképpen. Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek. Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták, 7. Ekkor megparancsolta a sokasságnak, hogy telepedjék le a földre. Azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokasság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak. Azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral. Pedig mintegy 4000-en voltak. Ezek után elbocsátotta őket. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istenünk beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a drága szeretett gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk az apostolok cselekedeteinek 13. fejezetében, a 44. verstől a 49. versig a következőképpen. A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr. Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. Urunk, szentelj meg bennünket a te drága és szent igéddel, a te igéd igazság. Amen. Szeretett drága gyülekezet, az apostolok cselekedeteinek ebben a részében, a 13. fejezetben olvashatunk Pál első missziói útjáról, hogy Pál elindul Barnabással, és mennek városról városra, egyik helyről a másik helyre, hogy hirdessék az Isten igéjét, hogy elmondják mindazt, amit kaptak, hogy elmondják mindazt, amit rájuk bízott az ő megváltójuk. És így érkeznek el a pizidiai Antiochiába is, és bementek a zsinagógába, és hirdették az Isten igéjét. Miután kérték őket, hogy valami buzdító szót mondjatok a néphez. Ők pedig elkezdték mondani mindazt, ami rájuk volt bízva. Az Ószövetségtől kezdve, összefoglalva, hogy hogyan hívta el Isten az ő népét, hogyan választotta ki a népét, hogy ebből a népből hogyan küldte el a szabadítót, Jézus Krisztust, hogyan készítette el a megváltást, és mondják a proféciákat, és hirdetik azt az üzenetet, ami rájuk volt bízva. És azt mondták, akit azonban Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Vegyétek tehát tudomásul, atyám fiai, férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát. És mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Hirdették azt, ami rájuk volt bízva. Jézus Krisztus által van bűnök bocsánata, és igaz lehet egy ember. Ezért is mondtam a köszöntésben, ahogy az ige mondta, hogy a szentek közössége, a szentek gyülekezete, és ez nem szenteskedő beszéd, hanem ez egy óriási, csodálatos, gyönyörű, a legnagyobb örömhír ebben a világban, ha Krisztuson keresztül lát bennünket az Atya, szentnek és igaznak fogad el, olyannak, amilyen nem vagyok, olyannak, amit nem érdemlek meg. Mégis igazzá lehetek, mert van a bűneimre bocsánat Jézus Krisztus vére által. És ezt Pál és Barnabás hirdették a zsinagógában, a pizidiai Antiochiában is. És azt írja az ige, hogy sokan hívővé lettek, és sokan megtértek, és kérték, hogy maradjanak, és hirdessék tovább az Isten igéjét. És az az ige szakasz, amit felolvastam, a 44. verstől így hangzik, a következő szombaton, tehát egy hete már ott vannak Pál és Barnabás a városban, egy hete, nem egy éve, nem egy napja, egy hete, ott vannak a városban, hirdetik az Isten igéjét. A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Hát itt ennél az első igeversnél teljesen megálltam, és azt mondtam, Uram, milyen csodálatos dolog, milyen fenséges dolog. Majdnem egy egész város ott volt azon a szombaton, hogy hallgassák az Úr igéjét. Az Isten lelke munkálkodott. Az Isten lelke ma is munkálkodik. És az Isten lelke ma is ezt szeretné munkálni. Milyen nagy vágyunk lehetne, és nekem személyes vágyam is, bárcsak Nyíregyháza egész népe is hallani szeretné az Úr igéjét, és akkor nem a nyíregyházi nagy templomban lennénk, hanem egy stadionban, egy sportcsarnokban, mert nem férne be a 100 000-es tömeg. És szeretett testvérek, ebben lehet hinni, mert az Isten csodákat művel közöttünk, ahogy a pizzidiai Antiókiában is csodát művelt, majdnem az egész város hallgatta az Úr igéjét. Hát igen, szeretett testvérek, legyen így Nyíregyházán is. Szemünkbe kell, hogy tűnjön, hogy ebben az igében Istennek olyan embereiről olvashatunk, Pálról és Barnabásról, akik, így mondom most, hathatós eszközök tudtak lenni az Úr kezében. Hathatós gyermekei tudtak lenni az Úrnak. Miért? Mert megismerték Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat. Mert komolyan vették a Jézussal való életközösséget. És ez nagyon fontos. Jézussal való életközösség. Nem vasárnapi közösség, életközösség. Komolyan vették, új életben jártak, és tették engedelmesen mindazt, amit az Úr rájuk bízott. 4 nagyon fontos dolgot említettem itt, amely minden hívő embernek az életében meg kell, hogy legyen. Ha nincs meg, nem vagy hívő. Vegyük nagyon komolyan. Meg kell ismerni az Urat. Tudnod kell, hogy van-e neked személyes megváltód, hogy ki a te személyes megváltód. Jézus vére tisztára mosott. Fehérre, mint a hó, ahogy az ige mondja. Komolyan kell venni a vele való élet közössége, azaz Jézussal életem minden napján élek. Reggeltől estig, estétől reggelig, hétfőtől hétfőig, minden nap vele élek. És új életben járok. Járok, testvérek, azaz az azt jelenti, hogy nem ülök, nem fekszem, nem alszom, nem mindig csak várok, a másikra várok. Persze vannak olyan élethelyzetek is, amikor csendben várni kell az Úrra, de azért az jellemző ránk, hogy állandóan jövünk, megyünk, teszünk, veszünk. Járunk, járunk. Új életben járni kell, és a hitünket meg kell élni a gyakorlati életben, a szürke hétköznapokban is. És a 4. pont a járás után az engedelmesség. Mert nem mindegy, hogy hogyan járunk. Mert egy gyermek is járhat jó úton, meg járhat rossz úton. Melyik úton járunk? Azon az úton járunk, amit Isten kijelölt számunkra, olyan nagyon sokszor mondjuk, hogy azon az úton járok, amin járnom kell. Isten rendeli így a mi életutunkat, pedig szeretett testvére, a tegnapi napon hívtak bennünket egy 93 éves haldokló nénihez. Itt lakik a kórház, hát a kórház mellett, egy családi házban, nem tudom, hirtelen nem jut eszembe, hogy milyen utca. Mondták nekem azt, hogy milyen utca, és mondták azt is, hogy kórház mellett van, és én mondtam a férjemnek, hogy a kórház mellett van, és szeretett testvérek, elmentünk, de tetszenek tudni, hogy? Nem itt a Szent István úton, itt a közeli, egy perc alatt odaérek vonalon, hanem Krisztián mondta, hát ő tudja, hogyan érhető el ez az út, úgyhogy lementünk egészen a hídon át, a Debreceni úton, a Lidl utánig, elfordultunk, azt hiszem, a Tünde utca, egy óriási kört tettünk, testvérek, egy óriási kört, és utána ott hátul Borbányán kijöttünk, és úgy mentünk el a kórházig. És rögtön úgy forgott a fejem, és eszembe jutott, na hát ilyen az életünk. El lehetne érni egy bizonyos dolgot, egy bizonyos pontot, olyan rövid, egyenes úton, de mi nem azon járunk, hanem teszünk ilyen óriási nagy köröket, ilyen, most mondjam ki, fölösleges köröket. Szóval nem biztos, hogy mindig azon az úton járunk, ami járnunk kellene. Ezért kell megvizsgálnunk, hogy jó úton járunk-e. Vizsgálj meg, Uram, és mondd meg, hogy jó úton járok-e. És ha nem azon járok, akkor kérlek, terelj arra az útra, amin járnom kell. Hát így van ez, szeretett testvérek, járunk egy úton, engedelmességben járunk, vagy engedetlenségben? Pál és Barnabás és társai azért voltak olyan hathatósak, mert engedelmességben jártak. Azt mondja az Isten igéje, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az Isten haragja marad rajta. Az Isten haragja marad rajta. És nem értjük, hogy miért van olyan sok nyomorúság, nem értjük, miért nem tudunk egyről a kettőre lépni, miért vagyunk boldogtalanok. Hát mert nem élünk engedelmességben. Mert nem követjük azt az Urat, akit követni kellene. Mert az Isten haragja van rajtunk. Tehát nagyon-nagyon fontos dolog az életünkben az Istennek való engedelmesség kérdése. Azt gondolom, olyan igaz ez az atya és a gyermeke kapcsolatában, mint itt a Földön a szülő és gyermeke viszonyában. Egy szerető szülő gyermekét igyekszik minden erejével engedelmességre nevelni. Ha egy gyermek nem engedelmeskedik szüleinek, és ezáltal mondjuk ki, nem tiszteli őt, akkor ott óriási baj van, óriási baj lesz. Hát ezt lehet látni a világban ma, a társadalomban, mert nagyon-nagyon sok családban óriási baj van. Ugyanúgy, aki nem engedelmeskedik Krisztus megváltott gyermekeként a mennyei atyának, ott is óriási baj van. És hát nézzük meg, akár a gyermeknevelésünkben, az, hogy neveljünk egy gyermeket engedelmességre, az energiát kíván meg tőlünk. Sokkal könnyebb ráhagyni, sokkal könnyebb legyinteni, mint megkövetelni, hogy legyen engedelmes, szeretettel, de megkövetelni, és elbeszélgetni vele, és újból és újból meg kell ezt tenni, és ez energiát és időt kíván tőlünk. És nagyon sok szülő ezt elmulasztja megtenni. Hát sokszor így vagyunk mi a mennyei atyával is, hogy ő próbál bennünket nevelgetni, tanítani, terelgetni, de olyan nagyon engedetlen gyermekek tudunk lenni. No, de ebben az igében mi Istennek engedelmes gyermekeivel találkozunk, nem engedetlenekkel. Legyünk mi is olyan, mint Pál és Barnabás, engedelmes gyermekei az Úrnak, akik megteszik mindazt, amit az Úr bíz rájuk. És mert ahogyan megvan a következménye az engedetlenségnek is, úgy megvan a következménye az engedelmes hívő életnek is. És hadd mondjak három következményt, amit ebből az igéből olvastunk a 44. versben, a 49. és az 52. versben, amit már nem olvastam föl, mert hát textusilag nincs kijelölve, de egyébként hozzá tartozhat a tartalmilag az ige szakaszhoz. A következménye Pál és Barnabás életében az ő engedelmességüknek egyrészt az volt, hogy Isten tudta őket használni, úgy, ahogy akarta. És az emberi szívek, akik nyitottak, mert az emberi szív mindig keresi az ő teremtőjével való kapcsolatot. Ott volt a vágyódás az antiókiai nép életében, és ők hallgatták az Úr igéjét, ők pedig mondták azt, amit mondaniuk kellett. A 44. versben ugye azt olvassuk, majdnem az egész város összegyűlt az ige hallgatására. Ez is következménye az engedelmességnek, hogy az emberek éheznek az igazságra, és megkapják az evangéliumot, azt a lelki eledelt, amire szüksége van az embernek. A 49. versben azt olvassuk, az Úr igéje pedig az egész tartományban elterjedt. Micsoda nagy dolog ez, testvérek, az Úr igéje az egész tartományban elterjedt. Nem csak azok hallották, nem csak azok tudták, akik ott voltak, de még azokhoz is eljutott a hír, akik nem voltak ott, feltételezhetőleg. Mert elterjedt az Úr igéje, mert fontos volt az Úr igéje az emberek életében. És mondták, és beszélték. Épp valamelyik nap egy kedves gyülekezeti taggal, ismerősem, hirtelen nem jut eszembe, kivel beszélgettem, csak maga a szituáció, hogy a lelkipásztor Itt vannak, igen, most már eszembe jutott a kedves barátnőm és az ő kedves férje volt az, akik mondták a történetet nekünk, hogy a budavári gyülekezetben megkérdezte a lelkipásztor gyülekezeti tagokat, hát amikor mennek kifelé a templomból, akkor nem az igéről beszélgetnek. Miért nem az igéről beszélgetnek? Hát valószínűleg akkor nem hatolt annyira a szívükig, hogyha nem téma az ige közöttünk, ugye? Mert ha a szívünkig hatol, akkor azért azt ki kell, hogy folyjon belőlünk a szívünkből, hogy beszéljünk róla, hogy elmondjuk mindazt, ami bennünk van, és akkor azt válaszolta az idős néni a lelkipásztoruknak, hát ők a buszon beszélik meg az igét. Hát hála legyen az Úrnak, hogy a buszon megbeszélik az igét. Mi vajon megbeszéljük-e az igét otthonainkban, vagy akár úton, vagy akár bárhol, testvérek? Beszélünk-e az igéről, mindarról, amit Isten mondott, üzent nekünk, amire indított bennünket? És a következménye az engedelmességüknek, a harmadik következménye Pál és Barnabás engedelmességének, az 52. versben olvasható, amely így hangzik: a tanítványok pedig beteltek örömmel és Szentlélekkel. Örömmel és Szentlélekkel voltak teltek, annak ellenére, hogy a fenti sorokban, az igében azt olvasthattuk, hogy komoly lelki és testi támadásokat éltek át. Az 50. versben az van írva, hogy a zsidók azonban felingerelték ellenük a tekintélyesebb istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, és üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket a határukból. Annak ellenére, hogy óriási volt a vágy a szívben az embereknek, az emberek szívében óriási volt a vágy, és hallgatták az igét, és azt írja az ige, hogy sokan lettek hívővé, mégis volt ellenállás. Ez mindig így lesz, ez mindig így van. Mert ahol Isten lelke munkálkodik, ott mindig megjelen a személyes gonosz, a diabolosz, a sátán, hogy nehezítse, hogy ellehetetlenítse az Istennek a munkáját. És nagyon érdekes, szeretett testvérek, aláhúztam itt magamnak egy nagy kérdőjellel, azt olvassuk, hogy felingerelték ellenük a tekintélyesebb, istenfélő asszonyokat. Kiket? Istenfélő asszonyokat? Akik ott ültek valószínűleg hallgatni az igét. Döbbenetes. Milyen istenfélelem volt a szívükben? Hamis? Milyen istenfélelem van a mi szívünkben? Ahol tehát az Úr lelke munkálkodik, ott megjelenik a gonosz is, hogy romboljon. Ahogy egy református énekben énekeljük, hallhatjuk, Felbarátim drága Jézus című énekben, láma sátán serge talpon, szembe törni kész, jól vigyázz, mert akit elkap, teste, lelke vész. Ezért kell a hitharcát mindig megharcolni. És soha, de soha nem lesz unalmas a hívő élet. Azt gondolják nagyon sokan ma ebben a világban, milyen unalmas a hívő élet. Állandóan csak imádkoznak, énekelnek, templomba járnak, farizeuskodnak, képmutatóskodnak, nem úgy élnek, sorolhatnánk tovább. Nem érdemes. De a hívő életet meg kell harcolni. Az igazi hívő életet meg kell harcolni, ahogy az igében olvassuk, nap mint nap. Mert nap mint nap engedelmességben kell élnünk. És ezért sohasem unalmas egy hívő élet, hanem nagyon is küzdelmes, és azt gondolom, hogy ennek van a legnagyobb értelme ezen a földön. Egyébként az ember csak úgy lóg a levegőben, és nem tudja, hogy honnan jött, hová megy, és kihez tartozik. A Krisztushoz hű, engedelmes életben mindig fontos, hogy legyen a szívben bátorság. Bátorság mindahhoz, hogy felvállaljuk és elmondjuk mindazt, amit Isten bízott ránk. Nem olyan könnyű dolog ám ez. Általában nem szeretünk konfrontálódni, szeretjük a könnyebbnek tűnő utat választani. Bólogatok, miközben nem értek egyet, mosolygok, miközben belül sírhatnékom van. Igent mondok, pedig nemet kellett volna. Pálról és Barnabásról azt olvashatjuk, hogy ők bátran ezt mondták. És akkor kettős pont, és ott olvasható az igében, hogy mit mondtak. Bátran ezt mondták. Mi vajon, szeretett testvérek, bátran mondjuk-e, tesszük-e, cselekedjük-e mindazt, amit Isten reánk bízott. Szeretett testvérek, tartsunk őszinte önvizsgálatot Isten előtt, engedjük neki, hogy ő mutassa meg nekünk, hogy milyenek is vagyunk igazából. Az első, nagyon fontos, legfontosabb kérdés, Isten gyermeke vagy-e már? Aki az Isten gyermeke, annak tudnia kell, hogy igen, az vagyok, és milyen drága véren váltattam meg. Ha gyermeke vagy, akkor milyen gyermeke vagy? Engedelmes? Vagy engedetlen? Isten azt szeretné, ha hathatós gyermekei lennénk, hathatós eszközök az ő kezében, mert akkor csodálatosan megtapasztalhatjuk a vele való életnek az áldását, az örömét, a lélek munkáját, még a próbák és kísértések közepette is, ahogy Pál és Barnabás is tudott örvendezni, lélekkel betelve lenni akkor, amikor támadtak ellenszegülők és kiűzték őket Antiókiából. Legyünk Istennek engedelmes gyermekei, akik megteszik mindazt, amit teremtőjük rájuk bízott, ránk bízott, rád bízott, mert mindenkire bízott valamit Isten. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked a te drága és szent igédet, köszönjük, hogy olvashattuk, láthattuk, hogy Pizidiai Antiókiában milyen csodát tettél, Urunk, hogyan használtad Pált és Barnabást, és az egész Biblia rólad szóló bizonyságtétel, Urunk, hogy te hogyan használod a tieidet, akik engedelmességben tudnak járni, arról is szólsz, akik engedetlenségben járnak, mi annak a következménye. Urunk, mi is ilyen gyermekeit szeretnénk lenni, akik engedelmességben járnak, akik megteszik mindazt, amit rájuk bíztál. Mennyei Atyánk, kérjük ehhez a te szent lelked erejét és munkáját életünkben, gyülekezet életében, gyermekek, fiatalok, idősebbek, mindenkinek az életében, aki itt van most ebben az evangélikus nagy templomban, Urunk, kérünk téged, szent lelked által munkáld bennünk az igaz hitet, a bátorságot, hogy tudjuk szólni mindazt, amit ránk bíztál, és engedelmességben tudjunk járni, Uram, a te dicsőségedet hirdetve az emberek között, magasztalva a te szent és hatalmas nevedet, Urunk. Áldott legyél örökké mindenért. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. adoráció ökumenikára készülve csendesedjünk el Isten előtt, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálatet szívvel állunk meg előtted, hogy ezen a mai vasárnapon is szólt hozzánk a te drága és szent igéd. Köszönjük, hogy neked mindig van üzenetet számunkra. Formálj bennünket, hogy igazán kövessünk téged, hitben és engedelmességben. Urunk, eléd visszük könyörgéseinket, hogy te áld meg a gyermekeket, szüleiket, keresztszüleiket, egész családjukat, azokat, akiket megkereszteltünk. Te viselj róluk gondot, kegyelmedből az Úr Jézus Krisztusért. Uram, te őrizd meg a jegyes párokat, akiket összeadtunk, és házasságot kötöttek egymással. Őrizd meg a fiatal házasokat, Urunk, hogy a te dicsőségedre tudjanak élni, neked való engedelmességben. Mennyei Atyám, kérünk téged a gyászolókért, akik fájdalmat hordoznak a szívükben, és ürességet éreznek talán, hiszen elveszítették azt, akihez oly nagyon ragaszkodtak. Urunk, kérünk, ő érettük. Szent lelked által az Úr Jézus Krisztusért vigasztald meg őket. Adj nekik felülről jövő mennyei erőt, hogy a terheket veled együtt tudják hordozni. Kérünk azért, hogy add meg mindenkinek azt, amire épp szüksége van. És te munkáld így az irántad való bizalmat és engedelmességet mindannyiunk szívében. Urunk, áld meg gyülekezeti alkalmainkat, az istentiszteleteket, az ötnapos klubot Varga Bokorban, az Élinben tartandó előadást. Kérünk téged, hogy áld meg a fiatalok között végzett szolgálatokat, a táborokat, az ifjúsági táborokat. Áld meg, Urunk, és szenteld meg gyülekezetünk életét, lelked által munkálkodj közöttünk, hogy a te dicsőségedre tudjunk élni. Kérünk téged, hallgass meg közös imádságunkat, amelyre te tanítottál bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül pedig Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.